15. fejezet. A harang első csendülésének elhangzása után, amely a burgundi főnemességet és a néhány francia nemes urat tanácskozásra szólította, Merész Károly burgundi herceg kelevézzel és csatabárdal fölfegyverzett kísérete élén belépett a Peronni kastély Herbert tornyának nagy termébe. Lajos király, aki ezt a látogatást már várta, fölállt, két lépést tett a herceg felé, és azután megállt, az arca méltóság teljes kifejezést öltött, ami egyszerű ruhája ellenére jól illett neki. A király nyugodt, méltóság teljes föllépése nem is tévesztette el hatását a hercegre, mert alig, hogy megpillantotta a királyt, siető, rohanó járása, amellyel belépett, legott meglassúdott, és most már olyan lépéssel közeledett, amely a hűbér ura elé járuló hűbéreshez illett. Noha mérsékelte hevességét, a belsejében dúló haragot és bosszú vágyat nem bírta teljes mértékben leküzdeni, amit elárult az arcának sápadtsága, és rekett, szakadozott hangja. Homlokát haragosan összeráncolta, és az ajkába harapott, hogy szinte kisérkedt belőle a vér. Lajos király a herceg belső küzdelmét nyugodt tekintettel nézte végig, habár alapos oka volt attól félnie, hogy az élete forog kockán. Nem engedte, hogy a félelem megfossza önuralmától, hanem, mint a bátor tengerész, mindent elkövetett, hogy a bajba került hajót partra kormányozza. A herceg néhány szóval mondott valamit a hiányos vendéglátásról, amire Lajos mosolyogva jegyezte meg, hogy neki nem lehet oka panaszra, mert a Herbert toronyban eddig még mindig jobb ellátásban részesült, mint amilyennel egyik elődje dicsekedhetett.
Ó, tehát tudomása van felségednek erről a legendáról? Kérdezte a herceg. Nos, őt csak ugyanitt verték agyon azért, mert vonakodott szerzetes csuhát ölteni, és napjait kolostorban élni le. A bolond, jegyezte meg a király, közömbösséget erőszakolva magára. Ezzel csak azt érte el, hogy kénytelen volt a vértanúk szenvedéseit eltűrni, de nem vívta ki a szentek érdemeit.
Azért jöttem, mondotta most a herceg ünnepélyes hangon, hogy felkérjem felségedet méltóztassék részt venni a tanácskozásunkon, amelyen Franciaország és Burgundia jólétéről lesz szó.
Ugyan, kedves rokon, felelte a király. Sose udvariaskodjék, és ne kérje tőlem azt, amit úgyis megparancsolhat. Tehát tanácsülésre hív meg, csak hogy az én kíséretem nagyon megfogyatkozott, így, hát, kedves rokon, a fényt önnek kell adnia mindkettőnk számára.
Troazon d'Or, a legelőkelőbb burgundi heroldok egyikének vezetése mellett távozott a gyülekezet a Herbert toronyból, és amikor az udvarra értek, Lajos király láthatta, hogy az udvart fényes öltözetű burgundi testőrök szállták meg. Az udvarból az új épületben lévő tanácsterembe értek, amelyet septében feldíszítettek. A mennyezet alatt két trónszék volt felállítva, a királyé két lépcsőfokkal magasabban állott, mint a hercegé. Körülbelül 20 nemes úr ülte körül megfelelő sorrendben a két trónszéket. Miután Károly herceg könnyed meghajlással üdvözölte a királyt, a következő szavakkal nyitotta meg az ülést.
Kedves hűbéreseim és tanácsosaim, nem ismeretlen önök előtt, hogy a hűbéreseknek hűbéruraik, tehát az alattvalóknak fejedelmük ellen való lázadása következtében mély zavarok támadtak országunkban, nem csak atyám idejében, hanem napjainkban is. Csak nemrég jutott tudomásunkra olyan bizonyíték, amely mutatja, mi nagy arányt öltöttek már is ezek a bajok. Itt van mindjárt Croy Isabella és Croy Emmeline grófnők szégyen teljes szökése, akik egy idegen hatalomnál kerestek menedéket, elvesztvén ezáltal minden hűbéri jogukat. A második, még ocsmányabb eset, ami szeretett testvérünk és szövetségesünk, a lüttichi püspök meggyilkolása. Nem különben az árulóváros lázadása, amely korábbi bűne miatt csak nagyon enyhe büntetésbe részesült. Tudomásunkra jutott, hogy ezek a szomorú események nem csak az elbizakodott lüttichi polgárok meggondolatlan mozgolódásainak a következményei, hanem hogy azokat egy idegen hatalom szította, és a hatalmas szomszéd beavatkozása segítette elő, akiktől pedig Burgundia az őszinte barátságot és a hű szövetséget várhatta volna méltán. Hogyha ezek a vádak valónak bizonyulnak, és itt a herceg fogait csikorgatta és lábával nagyot dobbantott, micsoda tekintetek tarthatnának vissza bennünket attól, hogy olyan intézkedéseket tegyünk? Hiszen a hatalom a kezünkben van, amelyek révén egyszer és mindenkorra eltorlaszolhatjuk azt a forrást, amelyekből ezek az évek hosszú sora óta megismétlődő bajok erednek?
Ami halk és mérsékelt hangon mondotta el a herceg beszédének bevezető részét, épp annyira nekihevült a végén, és az utolsó szavakat már olyan hangon mondotta, hogy még a nemes urak is megreszkedtek bele, Lajos király arca pedig még halványabbra vált. Mindazáltal nyugalmat erőszakolt magára, és amikor már a nemes urak felé fordult, nyugalmának teljes birtokában volt, amelyből a herceg többszöri közbeszólása sem tudta kizökkenteni.
Franciaország és Burgundia nemes urai, kezdte beszédét Lajos király, mint hogy egy királynak ezúttal, mint vádlottnak kell védelmeznie magát, nemesebb bírákat már nem is kívánhat magának, mint a nemesség díszevirágát, az aranygyapjas lovagrend büszkeségeit. Kedves rokonom, a burgundi herceg a vádpontokat elhomályosította azzal, hogy csupa merő udvariasságból nem használt határozott kifejezéseket. Én, akinek nincs okom hasonló figyelmességre, és aki már helyzeténél fogva sem alkalmazhatja azt, engedelmet kérek, hogy határozottabban és szabatosabban fejezhessem ki magamat. Az én kedves rokonom és szövetséges társam minket, az ő hűbér urát vádolta meg azzal, mintha hűbéreseit mi tántorítottuk volna el tőle, a lüttichieket mi lázítottuk volna föl ellene, és hogy azt a gyalázatos Vilmos Márk grófot mi bátorítottuk volna föl a ma rettenetes gyilkosság elkövetésére.
Franciaország és Burgundia nemes urai, nyugodtan hivatkozhatom azokra a körülményekre, amelyek között most vagyok, mert hiszen éppen ezek a körülmények szólnak legékesebben mellettem, és cáfolnak rá a vádra. Mert föltételezhető-e az, hogy én, ha csak egy szikrányi józan eszem még van, kiszolgáltassam magam a burgundi herceg kénye kedvének, ha csak ugyan galád árulást követtem volna el ellene, amely méltán kelthetné föl a haragját ellenem. Nem kételkedem abban, hogy némelyek, akik a Schönwaldban ezt a szörnyű gyilkosságot elkövették, az én nevemmel takaróztak. De kérdem, felelősségre vonhatnak-e engem azért, amihez azoknak joguk nem volt? Hogy pedig két meggondolatlan hölgy, merő romantikus okokból nálam menedéket keres, lehet-e ebből mindjárt arra következtetni, hogy ők a szökést az én ösztönzésemre követték el? A részletes vizsgálat majd kimutatja, lovagias becsületem tiltotta, hogy a hölgyeket fogolyként küldjem vissza a burgundi udvarba, amit meg vagyok róla győződve, az urak közül, akik a rendi jelvényét viselik, senki sem tanácsolt volna nekem. És én rábízom-e tettem elbírálását és megítélését az Isten ama méltó szolgájára, aki immár fenn az égben a szentek között foglal helyet. És itt Lajos király látszóan annyira elérzékenyült, hogy a könnyeit törölgette.
És én erre a magasállású főpapra, folytatta a király, aki nekem is rokonom, de még közelebbi rokona a burgundi háznak, és aki annyi szép erénnyel volt ékes, e nemes férfi úra bíztam a szerencsétlen menekült hölgyek védelmét, mint aki legalkalmasabb volt, hogy közvetítsen köztük és hűbér uruk a burgundi herceg között. Ezért merem bízvást állítani, hogy a herceg elhamarkodott vádjait, tisztességes szándékból ugyan, de merőben érdemtelenül emelte ellenem. És bízvást merem mondani, hogy elfogadható bizonyítékot a vizsgálat nem fog felszínre vetni, amelynek alapján ezt a méltatlan vádat továbbra is fent lehetne tartani, és amelynek alapján pedig az én kedves rokonom az irántam való barátságát már is megvonta tőlem, aki olyan bizalommal kerestem fel őt otthonában, és ezt a dísztermet törvényszéki csarnokká, szép és barátságos otthonát részemre fogházzá alakította át.
Ször, ször, mondotta a herceg, mihelyst egy kis alkalom kínálkozott, és ő is szóhoz juthatott. Annak, hogy felséged épp abban az időpontban érkezett ide, amely az ön terveinek kivételével pontosan összevág, az a magyarázat arra, hogy azok, akik üzletet csinálnak abból, hogy másokat rászedjenek, sokszor önmagukat csalják meg. A mérnököt gyakran megöli az akna, amelyet ő robbantott föl. A következmények annak a vizsgálatnak az eredményétől függenek, amelyet most ünnepélyesen lefolytatunk. Vezessétek be Croy Isabella gróf kisasszonyt! Egyik oldalról Krévékör grófnétől, másik oldalról a kolostor apátnőjétől támogatva lépett be Isabella gróf kisasszony a terembe.
Nos, drága látos hercegnőm, kiáltott reá durva hangon a burgundi herceg, Ugye, hogy most reszketsz és elakad a lélegzeted, amikor kérdőre vollak, de bezzeg, fürge voltál, amikor a szökésről volt a szó? Hát mit szólsz ahhoz a nagyszerű művedhez, hogy a két hatalmas fejedelem között szinte oly nagy ellentétet szítottál, hogy a te baba arcod miatt te csöp híja, hogy véres háborúra nem került a sor?
A hercegnek ez a durva fellépése megmásította Izabella elhatározását, amely szerint ő térden állva arra akarta kérni a herceget, vegye birtokába a vagyonát, őt magát pedig helyezze el valamely kolostor falai közé. Most azonban meglepetten állott a helyén, mint mikor valakit künne szabadban lep meg a vihar, s a villámlások közepette azt sem tudja, hogy mit évő legyen. Krévékör grófné, aki az ura egyenes kérésére kísért el Izabellát erre az útjára, nagy műveltségű és előkelő származású nő volt, aki még most is megőrizte fiatalkori szépségét, szükségesnek találta, hogy a hercege kíméletlen támadása következtében maga is közbelépjen.
Fenség, mondotta Krévékör grófné, az én kedves rokonom az én oltalmam alatt áll. Fenségednél én jobban tudom, hogyan kell bánni a nőkkel, és mink tüstént e percben távozunk innen, ha a fenséged olyan hangot nem használ velünk szemben, mint amilyet nemünk és rangunk méltán megkíván öntől.
Ha, Krévékör! Kiáltott föl a herceg kacagva. A te pipogyasságot ugyancsak kardos menyecskét csinált a feleségedből. No, de ez nem tartozik reám. Adjatok oda annak a balga leánynak egy széket, hiszen nem vagyok én az ő ellensége. Üljön le, kisasszony, és mondja el nekünk nyugodtan, micsoda gonosz szellem szállta meg, amikor hazájából elmenekült, hogy eljátsza a kóbor hölgy szerepét.
Zokogva, elfulló hangon vallotta Izabella, hogy az elől a házasság elől menekült, amelynek gondolatával ő sehogy sem bírt megbarátkozni. Remélte azonban, hogy a francia királyi udvarban védelmet és menedéket talál.
Védelmet és menedéket a francia királyi udvarban? Jegyezte meg a herceg. És bizonyosra vette ön ezt?
Természetesen, felelte Izabella határozott hangon. Máskülönben csak nem határoztam volna el magamat erre a veszedelmes lépésre. A herceg itt valami kimondhatatlanul keserű mosolyal nézett Lajos királyra, aki azonban bátran kiállotta ezt a tekintetet, csak éppen az ajka lett még haloványabb egy árnyalattal. Lajos király szándékát azonban, folytatta Izabella, én csak Emmeline néném beszéde után ismertem, s viszont ő a maga véleményét olyan egyének besúgására alapította, akik azután később elárultak bennünket, és a legaljasabb teremtményeknek bizonyultak. Előadta még Izabella azt is, mit mondott nekik az áruló komorna, Márton, és ennek cinkos társa, Hajraddin Maugrabbin a cigány. Hozzátette azt is, hogy az a gazfickó, Zamet Maugrabbin, aki őket a szökésre ösztönözte, Lajos király ügynökének adta ki magát, holott erre semmiféle meghatalmazása nem volt. Rövid szünet után Izabella elbeszélte, mint menekült el nényével együtt Burgundiából, micsoda véres eseményeknek volt tanúja a Schönwald kastélyban, és végül mind találkoztak Krévékör gróf lovas csapatával, amely azután átvette őt Quentin Turvárt apróttól, aki őt eddig kalauzolta. A bírák némán hallgatták végig Izabella előadását, és a herceg is merően a földre irányította le tekintetét, mintha ürügyet keresne, hogy haragját kielégíthetné, de szeme láthatóan nem talált olyan elfogadhatót, amellyel magát önmaga előtt igazolni tudná.
Még csak azt szeretném tudni, szólalt meg most a herceg tekintetét ismét fölvetve. Miért tartotta magánál Lajos király a hölgyeket, ha azok nem az ő hívására menekültek hozzá? Ó, nem így történt, kedves rokon, felelte a király. Én csak szánalomból és titokban nyújtottam számukra menedéket, de hamarosan gondoskodtam is arról, hogy mielőbb a derék Lüttiki püspök, a te szövetségesed oltalma alá kerüljenek, mint akinél legjobb kezekben lehettek volna. És most már én kérdem ettől az ifjú hölgytől. Az én vendéglátásom szívélyes volt-e, vagy inkább olyan barátságtalan, hogy még ők bánták meg, hogy az udvaromba menekültek?
Hát olyan kevéssé volt szívélyes, felelte Izabella, hogy kételkednem kellett, vajon a meghívás csak ugyan felségettől származott-e, noha azok, akik felséged ügynökeinek adták ki magukat, váltig ezt hangoztatták. Felséged viselkedése velünk szemben éppen nem volt olyan, mint amit egy királytól, lovaktól és nemes úrtól méltán elvárhattunk volna.
Izabella szavaknál szemrehányó pillantást vetett a királyra, aki azonban az efféle nyilakkal szemben vértezve volt. Nem csak, hogy merészen kiállotta ezt a tekintetet, hanem büszkén nézett végig a bíráin, mintha azokat tanukul hívná, hogy íme a gróf kisasszony vallomásából kiderül az ártatlanságom. De visszaadta neki ezt a büszke tekintetet a herceg is, aki viszont úgy nézett rá, mintha azt akarná tudtára adni neki, hogy korán van még örülni, mert ő még nincs megnyugtatva.
És ha jól emlékszem, fordult most a herceg ismét Izabella felé, elbeszélése során nem tett említést bizonyos szerelmi kalandról, amelyben önnek vándorlásai közben része volt.
No, de ne piruljon el hát ismét. Én a féle erdei lovagokra gondolok, akik út közben megzavarták önöket. Ennek a híre hozzánk is eljutott, és szeretném az ügyet közelebbről megismerni.
Mit szól hozzá, felség? Nem jobb lenne a vándor trójai szép Helena vagy a Kroy Izabella számára egy alkalmas vőlegényt kiszemelni, mielőtt még néhány koronás királyt össze nem veszít egymással?
Lajos király, aki érezte, hogy mély kínos helyzetbe kerülne, ha javaslattal állana elő, hallgatak beleegyezését adta ahhoz, amit Károly herceg ajánlott. Izabella azonban, aki érezte, hogy sorsa most forduló ponthoz érkezett, eleresztette Krévékör grófné karját, amelyre eddig támaszkodott. Komoly és önérzetes tekintettel a herceg trónszéke elé járult, ott letérdelt és a következőket mondotta.
Nemes hercegem, hőbér uram! Beismerem hibámat, hogy engedelme nélkül távoztam országának területéről, és alázattal fogadom azt a büntetést, amit ezért reám kimérni jónak lát. Birtokaimat és kastélyaimat ezennel fenségednek rendelkezésére bocsájtom, és arra kérem, atyám szent emlékére. Azt az egyetlen kegyet kérem, birtokomból hagyjon meg számomra csak éppen annyit, amelynek jövedelme elegendő legyen arra, hogy kolostorba vonulhassak, és ott napjaimat leélhessem.
Mit szól ehhez a kérdéshez, felség? Fordult a herceg Lajos királyhoz. Hát ő szent és nemes elhatározás, amelynek nem lehet ellentmondani, felelte Lajos király.
Aki megalázkodik, fölmagasztaltatik, mondotta a herceg Izabellához fordulva.
Keljen föl, Izabella gróf kisasszony, mink jobban szeretjük önt, mint ön bennünket. Sem a birtokait nem vesszük el, sem a rangjától nem fosztjuk meg, hanem ellenkezően mindkettőt fokozni szándékozunk.
Ó, felséges úr, könyörgött Izabella még mindig térden állva. Éppen ez a jó akaró kegy az, amitől leginkább félek jobban, mint a haragjától, mert akkor...
Burgundiai Szent Györgyre mondom, hát minden akaratomnak ellen szegül és minden parancsom ellen tiltakozik,
kiáltott föl a herceg félig tréfás hangon.
Keljen föl, Izabella is, egyelőre távozzék. Majd gondom lesz rá, hogy az ön ügyét is eligazítsa, mégpedig úgy, hogy vagy engedelmeskedni fog, vagy megkeserüli.
Izabella még mindig térden állva maradt a herceg előtt, és bizonyára ismét kérlelni akarta a herceget, de Krévékörné, aki jobban ismerte a herceg hajlíthatatlan természetét, gyöngéden magához vonta Izabellát, és kivezett a teremből. Most jött sorra Quentin Durward. Nyílt, őszinte tekintettel, fesztelenül, és a fontoskodás legkisebb jele nélkül járult a király és a herceg elé, mint ahogy a nemes származású jól nevelt ifjúhoz illett, megadva mindenkinek a kiáró tiszteletet, anélkül azonban, hogy azok jelenléte által, akiknek azt megadnia kellett, elvakítatnék vagy megtévesztetnék. Nagybátyja Balafré révén ismét hozzájutott skót testőri forma ruhájához, és szép termete arca és egész lénye mély és kedvező benyomást tett a tanácstagokra. A herceg parancsára, amit Lajos király jóvá hagyott, Quentin elmesélte utazásának lefolyását Lüttichig, hivatkozva Lajos király utasítására, amely úgy szólt, hogy a két hölgyet baj nélkül kalauzolja a püspök székhelyére.
És engedelmeskedtél a parancsomnak? Kérdezte a király.
Igenis, ször, felelte bátran Quentin.
De egy eseményről megfeledkeztél, jegyezte meg a herceg. Az erdőben két kóbor lovag megtámadott.
Nem tartottam illendőnek, hogy eldicsekedjen vele, felelte Quentin kisi elpirulva.
Én pedig azt nem találnám illőnek, ha elfelejtettem volna, szólalt meg az orleáni herceg. Ez az ifjú férfiasan teljesítette a reá bízott feladatot. A kihallgatás után jár föl hozzám a szállásomra, és majd látni fogod, hogy nem feledkezem meg rólad. Te épp oly szerény vagy, mint hős.
Ezután pedig jár fel hozzám is, mondotta Dunois.
sisakot kapsz tőlem, amivel adósod vagyok.
Quentin mélyen meghajtotta magát, és azután a kihallgatás tovább folyt. A herceg kívánságára Quentin fölmutatta azt az írásbeli utasítást, amely az útirányt szabta meg neki.
Pontról pontra megtartottad az utasítást? Kérdezte a herceg.
Nem, teljesen felség, felelte Quentin. Utasításom szerint nekem Namur közelében át kellett volna kelnem a Maas folyón, én azonban a bal parton maradtam és haladtam tovább, mert ez volt a rövidebb és egyúttal a biztonságosabb út.
És miért változtattál az útirányon? Kérdezte a herceg.
Kételkedtem a vezetőm hűségében.
Most pedig jól figyelj arra a kérdésemre, amit hozzád fogok intézni, mondotta a herceg komoly, nyomatékos hangon. Igazat mondj, és ne félj senki ember haragjától. Hogyha azonban kétértelműen, avagy kitérően felelnél kérdésemre, láncokra fűzve kötetlek föl a városháza tornyára, ahol azután órák hosszat könyöröghetsz, hogy szenvedéseidtől szabadítson meg a halál.
Veszedelmes fenyegetés után csend állott be, mint egy időt engedve Quentinnek, hogy jól fontolja meg annak értelmét. Ekkor azután a herceg azt kérdezte Quentintől, hogy ki volt a vezetője, ki rendelte ki azt melléje, és mi okból gyanakodott rá. Az első kérdésre Quentin azzal felelt, hogy megnevezte Hayreddin Maugrabbin cigányt, a másodikra azt felelte, hogy a cigányt Tristan Ermit rendelte ki melléje, a harmadik kérdésre válaszolva elmondotta a cigány botrányos viselkedését a ferencrendi kolostorban, ahonnan kikergették, elmondotta, mint fogott ekkor gyanút, mint leste ki a találkozását Vilmos Markgróf egyik lándzsásával, és mint jutott tudomására tervük, amely szerint a védelmére bízott hölgyeket elrabolni szándékoztak.
Most azután ide figyelj, mondotta a herceg szigorú hangon. Mert az életed függ attól, vajon igazat mondottál-e vagy sem. Tehát, említették-e azok a fickók azt, hogy őket a francia király bízta meg azzal, hogy a hölgyek kíséretét támadják meg, a hölgyeket pedig rabolják el?
Ha azok a gazemberek mondották volna is azt, felelte Quentin nyugodtan, én mégsem hihettem volna el, mert hiszen az az utasítás, amit ő felségétől kaptam, szöges ellentétben volt az ő beszédükkel. Lajos király, aki eddig feszült figyelemmel leste Quentin ajkáról a szót, e kijelentés hallatára nagyot sóhajtott, mint akinek nagy teher esett le a szívéről. Ezzel szemben a herceg arca elborult, és kedvetlenséget árult el. Majd azt kérdezte Quentintől, vajon azoknak az embereknek a szavaiból hihető volt-e az, hogy gonosz tervükről a királynak is volt tudomása, sőt azt jóvá hagyta volna. Ismételten kijelentem, felelte Quentin. Nem hallottam tőlük olyan kijelentést, amely arra mutatott volna, hogy ez a föltevés jogosult. De még hogyha mondották volna is, ismétlem, az így gazemberek kijelentésére, a király utasításával szemben hitelt úgysem adtam volna.
Derék és hű küldöttje vagy az uradnak, jegyezte meg a herceg gúnyosan. Én pedig állítani merem, hogy az utasítás megmásítása által a király várakozását annyira meghiúsítottad, hogy azért alaposan meglakoltál volna, hogyha a későbbi események a te ostoba hűségedet nem mint jó szolgálatot tüntették volna föl.
Nem értem fenséget kételkedését, felelte Quentin. Én csak annyit mondhatok, hogy annak a feladatnak, amelyet a király reán bízott, amennyire tudtam, megfeleltem. Hogyha más természetű lett volna az az utasítás, akkor egyszerűen nem vállalkoztam volna annak végrehajtására, mert ellenkezik a nevem és a nemzetem becsületével.
Büszke, mint a skót, jegyezte meg a herceg, aki Quentin vallomásával nem volt ugyan megelégedve, de nem tudott annyira elfogult lenni, hogy bátor föllépéséért megharagudott volna rá. Hanem derék ijász úr, mondotta a herceg. Arra felelj meg nekem, milyen utasításra tetted meg azt, hogy Lüttich utcáin azok között a fő kolomposok között forgolottál, akik később Hubert urukat gyalázatos módon legyilkolták. És micsoda beszéd volt az, amit te a gyilkosság után a helyszínen kivágtál, amelyben Lajos király ügynökének adtad ki magadat, hogy ezáltal tekintélyedet növeld?
Fenség, felelte Quentin, tanúim vannak rá, hogy Lüttichben én nem adtam ki magam francia ügynöknek, hanem maga a tomboló, lázongó nép nézett engem annak. Megmondottam én ezt a lüttiki püspök embereinek is, miközben arra is figyelmeztettem őket, hogy jó lesz a Schönwald kastét védelméről fokozottabb mértékben gondoskodni, mert a lázongó lüttikiek készülnek valamire. Ha intelmemet megfogadták volna, sok minden másként történt volna. Az pedig csak természetes volt, hogy a végső veszély pillanatában éltem azzal a tekintéllyel, amit a lüttikiek akaratom ellenére tukmáltak reám, de tettem ezt nem a magam előnyére, hanem azért, hogy Isabella gróf kisasszony életét megmenthessem, és a további mészárlásoknak gátat vessek. Ismétlem azonban, és akár az életemet teszem rá, hogy én erre őfelségétől utasítást nem kaptam.
És e tekintetben az én fegyvertársamnak és foglyomnak teljesen igaza van, és az eljárását helyeslem,
szólalt meg most Krévékör nem bírván tovább hallgatással.
Amit pedig ő csinált, azért nem lehet felelősségre vonni Lajos királyt.
Helyeslő moraj zúgott föl minden felől, amit boldogan vett tudomásul Lajos király, de bezzeg kellemetlenül érintette a herceget, aki szinte sértve érezte magát. A szeme vérben forgott, és alig, ha nem kitört volna belőle fékezhetetlen zsarnoki természete, ha Argenton, aki észrevette a közeledő vihart, annak elejét nem veszi azzal, hogy bejelentette Lüti követét.
Takácsok és patkoló kovácsok küldöttje? Kiáltott föl a herceg. Hát csak jöjjön!
Talán bizony ettől a követtől még többet fogunk megtudni, mint a skót francia ifjú hőstől.